Köszöntöm az Inforádió bormagazinjának hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. A Badacsonyi borvidékről és a balatoni hegyborokról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk!
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
A Badacsonyi borvidék az elmúlt hétvégén tartotta éves budapesti kóstolóját, borbemutatóját. A rendezvénnyel párhuzamosan Fihát Attila nemzetközi borakadémikus vezetett egy mesterkurzust, amelynek a hegybor volt a fő témája. Fihát Attilát Kovács András István kérdezte.
Itt most két szempontból érdekes. Egyrészt volt egy kiállítás, ugye, ahol tényleg azt gondolom, hogy a színeljava felvonult a badacsonyi borászoknak, tehát aki eljött, az tényleg végig tudta kóstolni ezeket a borokat, és ugye volt két mesterkurzus, az egyiket utána négykor tartottam én, ami a hegylakók ilyen kis vicces nevet viselte, ahol a hegybor kategóriában mutattam meg néhány bor, egész konkrétan 7 boron keresztül, és az olasz Riesling, mint szőlőfajtán keresztül azt, hogy körülbelül miről szól a hegybor, és annak hogy felelnek meg a borok, és nagyon érdekes volt, mert hogy vakkostalás volt, végül is az utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy kóstoljunk magon, ugye 40 fős volt a terem, tehát telt ház volt, de levő is meg lehetett oldani, és egy kicsit ezt az origó szempontrendszert is becsempésztem, tehát ha nem is nagyon a hagyományos módszerrel kiértékelve, de egy kicsit a gondolkodásmódját mindenkinek, aki ott volt, amatőrök, félamatőröknek rávezetve arra, hogy miről szól az origó koncepció, tehát magyarán, hogy melyik az a bor, amelyikben tényleg úgy érzik, hogy ha elképzelik azt, hogy badacsonyi hegybor, akkor ami előttük megjelenik, az melyik bor az, amelyik a leginkább magánviselés. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, és én azért szeretem például az origó kóstolót, mert egy 100 pontos rendszerben azért nem mindenki tud pontozni. Tehát az nem úgy van, hogy csak fogom, leülök és elkezdek 100 pontos rendszerben. Azok meg kell tanulni, hogy az pontosan mi. Viszonylag sokat kell hozzá kóstolni, hogy az ember ezt megtegye. Itt pedig azért nagyon gyorsan, ha megérti, akkor tulajdonképpen el tudja, mert ez mindenkinek a szubjektív döntése. És nagyon érdekes volt, hogy ennek az amatőr csapatnak, főleg amatőrökből álló lelkes csapatnak az origója az tökéletesen megegyezett az enyémmel. Tehát, hogy pont azt a bort hozták ki, ők is elég magasan, sok pontszámmal, vagy szavazattal, amire én is azt mondtam, hogy na, valahol én ebben a borban látom azt a karakterisztikát, amit én egy bortól válok.
Az bocsánat, a hegybor ugye a hármas hierarchiában a középső szint. Tehát, hogyha Balaton körül járunk, akkor az alsó szint a Balatonbor, de hát az is egy nagyon jó bornak kell lenni, és minőségi bornak, de hát ebben a háromosztatú rendszerben ugye az az alsó szint, középen van a hegybor, és utána következnek a dűlős borok.
Igen, ez a koncepció. Tehát ugye ez egy általános piramis koncepcióra van fölhúzva, fölépítve, kicsit már ugye testre szabva a Balaton kapcsán. Ugye annak idején én voltam a vezetője annak a munkacsoportnak, aki kidolgozta ezt a piramis koncepciót, ami tulajdonképpen részben az egész országra is szól, hiszen ugye ez alapján tulajdonképpen az országot is be lehet mutatni, tehát különösen egy egyes borvidékeknek lehet így szépen kialakítani egy minőségi piramisát, egy értékpiramisát, és a Balaton ilyen szempontból a balatoni vidék nagyon jól áll, mert hogy náluk már ugye évek óta megy a Balatonbor koncepció, ami klasszikusan a piramisnak az alja, tehát egy regionális összefogásban, egy egységes, könnyed stílusban, egy viszonylag alacsony álszinten készített bor minden évben, több borászat által, de ugyanabban a stílusban, és ez úgy kezd beérni, és akkor erre most úgymond húzzuk rá a következő szintet már egy ideje, de nyilván ez egy tanulási folyamat a borászoknak is, meg hát tulajdonképpen a fogyasztóknak is, hogy akkor a hegybor az mitől hegybor, mitől más, mint a Balatonbor, tehát hogy milyen élvezeti értéket ad pluszban. Nyilván a hegybornál ugye az elnevezés is utal arra, hogy hegyeknek a borai, tehát hogy itt már azért előjön az, ami ugye például a Balatonbornál nem szempont, hogy kifejezze a különböző helyi terroir jelleget. Itt már igen, tehát itt már fontos az, hogy majd szépen idővel eljussunk oda, hogy a Csopaki hegyről, meg a Badacsonyi hegyről, meg a máshonnan származó borok, azok nem csak, hogy különbözőek legyenek karakterisztikában, de úgy önmagukon belül viszont hasonlóak. Tehát, hogy szinte, mint egy étlapról, ha az ember választ, akkor hát most egy csopakihoz van kedvem, de akkor pontosan tudom, hogy ha onnan bárkitől iszom hegybort, akkor nagyjából ugyanazt azt az ízérzetet kapom. Ellenben, hogyha valaki azt mondja, hogy ő meg inkább a badacsonyokat szereti jobban, akkor viszont a badacsonyoktól választ bárkit, akkor ugyanazt kapja. Tehát, hogy ez lenne hosszú távon a cél. Nyilván ez évek kellenek, hogy ez így kialakuljon.
És ez is csak olasz rizling? Tehát ha a szőlőfajtát nézzük, akkor kizárólag olasz rizling, vagy más fajták is bejönnek?
Hát ezzel kapcsolatban van vita, és ez a vita, ez szerintem jogos, tehát én sem tudnék most ebben dönteni, meg nem is akartam, amikor engem erről megkérdeztek, egyszer beszélgettünk így több balatoni borásszal, akik ugye északról, délről, tehát mindenhonnan ott voltak olyan meghatározó borászok, akiknek a szava számít. És ugye én akkor azt csináltam, hogy tulajdonképpen így visszadobtam nekik a feladatot. És egy idő után látszott, hogy tulajdonképpen az egész dolognak az a veszélye, hogy ha elengedjük azt, hogy nem egyfajta, tehát hogy nem az olasz rizlingre építjük föl az egészet, akkor gyakorlatilag szinte rögtön a következő lépés a 14 különböző szőlőfajta. Tehát ott már nagyon nehéz. Tehát, hogyha megengedjük azt, hogy hegyenként, vagy valami fajta regionális szemléletmódba be lehessen vonni más fontos fajtákat, akkor hirtelen nagyon-nagyon sok fajta fog megjelenni. Akkor ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogy elméletileg mondhatnánk azt, hogy a hegybor koncepcióban belefér az, hogy a hegyenként különböző fajták vannak, hiszen ugye stílusokat határozunk meg. De más szempontból én azért úgy gondolom, hogy óvatos lennék azzal, hogy konzerválok bizonyos olyan fajtákat, amelyeknek nem biztos, hogy arra kéne építkezni. Tehát én most egyelőre ott tartok, hogy szerintem a jó koncepció az, hogyha egy-két olyan engedélyezett fajta van, ami házasításba bemehet az olasz rizling mellé. Tehát mondjuk egy furmint bemehet egy olasz rizling mellé, vagy mondjuk kéknyelű jufalk és társai, tehát hogy ilyeneket el tudok képzelni. De az, hogy elmenjünk a Chardonnay, meg Sauvignon Blanc, meg mindenféle irányokba, azt nem.
Szürkebarát, furmint, rajnai rizling, muskotáj, ezekkel a fajtákkal igen gyakran, tehát a legtöbb pincénél, vagy sok pincénél lehetett találkozni. Tehát azért messze nem mondhatta azt az ember. Jó, nem hozta el minden pince mindegyik borát, sőt, hát a legtöbb pince nyilván nem hozta az összes borát, de hát azért messze, nagyon messze voltunk attól, hogy mondjuk mindenhol olasz rizlinget lehessen kóstolni.
Hát igen, de mondjuk tehát a piramis az nem jelenti azt, hogy ott mindent le kell fedni. Hát a piramis az elképzelhető úgy, hogy az olasz rizlingre húzzon föl, emellett még lehet nyugodtan jufalkja, meg 100% jufalkja, meg kéknyelője, meg furmintja bárkinek. Csak a hegybor kategória az mondjuk csak egy bizonyos olasz rizlingre vonatkozik. Mert hogy, tehát a problémát én abban látom, hogy ha viszont megengedünk különböző szőlőfajtákat, akkor ugye egy adott vidéken belül sem lesznek ugyanolyanok a borok. Tehát az egyik hegybor más lesz, mint a másik hegybor, mert nyilvánvaló, hogyha valaki furmintra építi a hegyborát, akkor az nem lesz olyan, mint ha olasz rizlingre építeni, vagy hogyha kéknyelőre építeni. Tehát én inkább ilyen 85-15-ös szabály körül nézelődnék. Ez esetben is szerintem az a célra vezető. Mert hogy nagyon fontos az, hogy az adott vidéken belül az a bor az teljesen egységes legyen. Tehát ugyanúgy készüljön. Ne legyenek nagyok a kilengések. Aztán utána mondjuk például a dűlőstételek tekintetében, vagy egyéb borok tekintetében kiélheti magát a borász. Tehát, hogy ha azt gondolja, hogy van rá kereslet és kell csinálni a más fajta borokat, akkor csinálja nyugodtan. Tehát, hogy ez nem bántja a koncepciót, csak a koncepción belül legyen egyértelmű, hogy mi az, amit elvárunk. Ez a fontos.
És ebből a szempontból hol tart a borvidék, mert azért elég sok borászat található, és azért úgy tűnik, hogy ez a nagyon egységes arculat, vagy kép, vagy közös irány, az még azért hát erősen kezdeti stádiumban van.
Szerintem nem áll ez olyan rosszul, de én azt gondolom, hogy minden ilyen folyamat az csak úgy mehet végbe, hogyha van egy csapat, akinek van egy koncepció, és ezt szépen konzisztensen viszi végig és megvalósítja, és akkor ha ez jó, akkor egy idő után az lesz, hogy fognak csatlakozni mások is, mert nem szeretnének belőle kimaradni, csak azért jó ebbe benne lenni. Ha meg nem működik, akkor meg úgyis mindegy. Tehát, hogy erre mindig azt szoktam mondani, hogy igazából ilyen vesztenivaló nincs, mert ha nem működik az egész, akkor mi a francnak csatlakoznak a többiek, hát akkor ahhoz nem kell csatlakozni. Viszont ha működik, akkor meg csatlakoznak. Ez szerintem sokkal jobb annál, mint amivel Magyarországon sokszor próbálkozunk, nem csak a borba, hanem mindenben, hogy inkább megpróbáljuk a jelenlegi status quo-t megideologizálni, hogy ez a sokszínűség, ez marha jó, hogy pont ez az jó, hogy mindenki mindenfélét csinál, és akkor ez így zseniális. Hát ez nem az. Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy önbecsapás. De kétségtelen, hogy ezzel nagyon sokan foglalkoznak, hogy becsapják saját magukat, meg mindenkit.
Fiát Attila nemzetközi borakadémikust hallották. Hordó Minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében folytatjuk a beszélgetést a Badacsonyi borvidékről és a hegyborokról.